Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében a karácsonyi süteményekről beszélgetünk, persze a megkerülhetetlen beigliről is. Előtte felütjük a magyar történelem lapjait. Szenzációs lehet a hír, hogy Árpádházi királyunk első András és fia Dávid herceg földi maradványait találhatták meg a Tihanyi Bencés apátság király sírjában a régészek. Vajon mikor tudunk majd biztosat és hová vezethet egy paleoantropológiai vizsgálat? A következő fél órában pedig a Magyar Nemzeti Múzeum Sziszi kiállítása kapcsán tudunk meg érdekességeket a magyarok szeretett királynéjáról, Erzsébetről és családjáról, a Wittelsbachokról. Most viszont jöjjenek gasztro, turisztikai és kulturális hírek, érdekességek az elmúlt napokból. Szerdától árat emeltek a malmok, ezért a kenyér és a péksütemény is hamarosan sokat drágulhat, adta hírul a napi.hu. Ha a jelenlegi árak maradnak, akkor januártól mintegy 100 forintos búzaár mellett minimum 30 forintos költség rakódik rá a malomiparnak, mondta Lakatos Zoltán, a Hajdugabon az ERT elnöke. A liszt nagykereskedelmi ára januárra 130 forintra emelkedhet, ami a boltokban könnyen eredményezhet 200 forintos, vagy annál is magasabb kiskereskedelmi árat. A robbanást a gáz ár jelentette. Háromszorosára ment fel a gáz ára pár hónap alatt. Ezt követte az áram drágulása. Az üzemanyagok is drágultak, a munkabér is többe kerül, a közterhek is többe kerülnek, összegezte a problémát Forgács Barna, az Agrárgazdaság Kft. Ügyvezető igazgatója. A pékek saját döntése, milyen mértékben emelik áraikat. A héten a kávéára 10 éves csúcsra emelkedett, olvashattuk ugyancsak a napi.hu összeállításában. Ráadásul az elemzők arra számítanak, hogy a piac szűkössége egészen 2023-ig fennmarad, ami további drágulást hozhat a világ egyik legnagyobb mennyiségben értékesített árupiaci termékénél. Csütörtökön a New Yorki árupiacon a kávé határidős jegyzése elérte a 2,46 század dollárt, ami a legmagasabb árat jelenti 2011 óta, amikor az árucik fontonként 3 dollár fölé tört. Eközben a Nemzetközi Kávé Szövetség irányadó ára pénteken 2,7 század dollár volt fontonként, ami 85%-os emelkedés az egy évvel korábbihoz képest, írja a CNBC. Egy elemző úgy véli, az lesz döntő, ami Brazíliában idén kibontakozott, ahol több évtizede nem látott hideg időjárás volt, egy nagyon gyors fagyhullám tönkretette a termés egy jelentős részét, majd egy aszályos időszak következett. Emiatt egy kicsit bizonytalan a 2022-es termés helyzete, sőt, a kedvezőtlen időjárások jelenségek még ebben az évben, valamint 2022-ben és potenciálisan még 2023-ban is hatással lesznek a termésre. A rossz időjárás mellett a globális ellátási nehézségek is jelentős hatással vannak a kávépiacra, mivel a termelők és a pörkölők gyakran különböző országokban találhatók. A piaci bizonytalanság olyan exportáló országokból is ered, mint Etiópia, ahol polgárháború dúl, és Vietnám, ahol a COVID-19-es esetek száma növekszik, ami hatással lehet a termelésre. A csőd szélére került a Grödingben működő, a Mozart golyókat is gyártó Salzburg sokoládé, írta meg a Die Presse egyelőre nem hivatalos információk alapján. A cikkben idézi Christian Schügerl ügyvezető igazgatót, aki egy pár órával korábban megjelent levelében a 2020 óta, vagyis a koronavírus járvány első éve óta tartó problémákról tett említést. Schügerl ezekben számba veszi, hogy a pandémia miatt eltűntek a turisták, a tömegével elmaradt és lemondott rendezvények, például az esküvők hiánya miatt a cég édességei iránti kereslet visszaesett, ami jelentős forgalomcsökkenéshez vezetett. Schröger kitért arra is, hogy az előző évi helyzetet az állam gazdasági mentőcsomagja csupán részben tudta kompenzálni, és arra számít, hogy idén is jelentős veszteséget fognak termelni. A jelenlegi zárlat és a nyersanyagok, az energia, a bérek, a logisztikai költségek és a csomagolóanyagok jelentős költségnövekedése is komoly problémát okoz, mondta az ügyvezető. A cég Salzburgi üzemét érintő helyzet miatt 140 ember veszítheti el a munkáját. A Salzburg sokoládé vállalatot 1897-ben alapították, akkor még Reisigl Süßwarenfabrik néven Salzburgban. A kanadaiak sem boldogok, ugyanis elfogyott a juharszirup, írta a napi.hu. Az Egyesült Államokban a szokatlanul hideg ősz, valamint a világban egyszerre felfutó üzemanyag kereslet miatt Joe Biden elnöknek meg kellett nyitnia az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékait. A szomszédos Kanadában viszont egy sokkal speciálisabb termék vált hiánycikké, a juharszirup. Kanadában a meleg és rövid tavaszi időszak miatt nagyon kevés juharszirupot tudtak begyűjteni, miközben a kereslet folyamatosan nő a kandikum iránt. Most a stratégiai juharszirup tartalék felét szabadítják fel, hogy ne legyen nélkülözés az ünnepi időszakban. Egy kanadai csoport nemrégiben bejelentette, hogy mintegy 50 millió font juharszirupot szabadít fel stratégiai készleteiből. Érzékelteti, hogy mekkora a hiány, hogy ez a teljes készlet mintegy felét teszi ki. Quebec a világ juharszirupjának közel 70%-át állítja elő, és a megtermelt édesítőszer legnagyobb részét az amerikaiak vásárolják fel, a belföldi fogyasztás 20-25%-ot visz csak el. Idén azonban a termelők nem tudtak lépést tartani a világszinte növekvő kereslettel, a Bloomberg szerint 21%-kal nőtt az igény a termékre. A juharszirupot egyébként a juharfák nedvéből készítik, amelyet hagyományosan a fa törzsébe szerelt fém csap segítségével fejtenek le. A korszerű szüretelés jellemzően műanyag csövekből és szivattyúkból álló rendszerrel történik, amely több fáról gyűjti össze a nedvet egy központi helyre, ahol azt sziruppá finomítják. Ez azonban szezonális folyamat, mivel a juharszirupot csak bizonyos időjárási körülmények között lehet begyűjteni. Így az idei rövid és meleg tavasz a termelők számára szokatlanul alacsony termést eredményezett. A quebeci szirup termelők a közeljövőben akár 7 millió fát csapolnak le, hogy feltöltsék a készleteiket, és jövőre biztosan ki tudják elégíteni a keresletet. Nem ez az első alkalom, hogy a quebeci juharszirup tartalék a címlapokra kerül, 2012-ben több mint 3000 tonna juharszirupot loptak el a raktárból több hónap leforgása alatt. A rablás értékét közel 19 millió kanadai dollárra becsülték. Érdekesség, hogy a kanadai juharszirup iránti kereslet furcsán reagál a válságokra. Jellemzően a gazdasági krízisek a kereslet megugrásával járnak. Így történt ez 2009-ben és az olajválságok alatt a 70-es években és most a pandémia miatt is. Ugyanis az otthon maradók több édességet esznek. És ehhez kiváló lehetőséget nyújt pár kanál juharszirup. És akkor még egy gasztrofurcsaság, a lisztkukac után a sáskát is jóvá hagyta az EU, mint élelmiszert, adta tudtul a Tudatos Vásárló blog. November 12-én jóvá hagyta a fagyasztott, szárított és porformában lévő vándorsáska élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezését az Európai Unió. A sáska snackként vagy élelmiszer összetevőként, illetve számos élelmiszeripari tehet forgalomba. A fagyasztott, szárított és porított formában értékesített rovarok újszerű élelmiszereknek minősülnek, írta meg az Agrokép, hozzátéve az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete további vizsgálatokat tart szükségesnek arra nézve, hogy a sáskák étkezési célú tömeges termesztése hogyan hatna az élelmiszer biztonságra. Az új élelmiszer fogyasztása összetételét és a javasolt felhasználási feltételeket figyelembe véve táplálkozási szempontból nem aggályos. De tudni kell, hogy allergiás reakciókat okozhat az ismerten rákfélékre, atkákra és puha testűekre allergiás személyeknél. Az emésztőrendszeri problémák elkerülése érdekében a lábakat és a szárnyakat tilos felhasználni a rovar fagyasztott, illetve szárított formáját tartalmazó termékekben. A sáska nem az első európai rovar élelmiszer. Júliusban, mint arról már ebben a műsorban is beszámoltam, ugyanis az Európai Bizottság a sárga lisztkukac lárváit vette fel az engedélyezett élelmiszerek listájára. A lárvákat egész szárított rovarként, snack formájában, valamint számos élelmiszeripari termékben élelmiszer összetevőként lehet felhasználni. A sáska és a lisztkukac után az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság a házi tücsök felhasználhatóságát is vizsgálja. A rovarok emberi fogyasztása mellett szól, hogy gazdag fehérjeforrások, ugyanakkor az Unióban jelenleg fagyasztott húsokkal ellentétben termesztésüknek kisebb a lábnyoma, például nem termelnek jelentős mértékben üvegházhatású gázokat, például metánt. A FAO álláspontja, hogy maga zsír, fehérje, vitamin, rost és ásványi anyag tartalmuk miatt a rovarok rendkívül tápláló és egészséges élelmiszerforrásokat képviselnek. Az ENSZ becslése szerint nagyjából jelenleg 2 milliárd ember étrendjében már most is ott szerepelnek a rovarok. És egy kis COVID-turizmus kombó. Annyira nem lehet utazni Sputnikkal, hogy már az oroszok is Európába jönnek oltatni, adta hírul a HVG. A Deutsche Welle arra is emlékeztet, hogy áprilisban ez még fordítva volt. Németországban és más uniós államokban szerveztek utakat Oroszországba, hogy ott megkapják a Sputnik oltást. Akkoriban az Európai Unióban még sok helyen hiány volt COVID-19 védőoltásból. Hogy mikor fogadják el nyugaton a Sputnik oltást, senki nem tudja, de az oroszoknak mindinkább gondot jelent a külföldi utazás. Nem csak a turistáknak, de az üzletembereknek és a diákoknak is. Maja Lomidze, az Oroszországi Utazási Irodák Szervezetének vezetője erről így beszélt a Deutsche Welle tudósítójának. Az utazási irodák kliensei rájöttek, hogy elhúzódik a Sputnik engedélyezése nyugaton. Ezért megkérték az irodákat, szervezzenek olyan utakat, amelyeken megkaphatják a WHO által engedélyezett vakcinákat. Így jött létre a vakcinaturizmus Oroszországban. Kereslet tehát van, de a kínálat csekély. Komoly akadályok nélkül mindössze 3 ország teszi lehetővé, hogy náluk külföldi turisták könnyen védőoltást kaphassanak. Ezek Szerbia, Horvátország és Görögország. Szerbia a legnépszerűbb az orosz vakcinaturisták között, mert nem kell vízum, és a védőoltás ingyenes. Emellett az ország viszonylag olcsó. Horvátország drágább, és oda vízum is kell, de van egy óriási vonzereje, nem kell várakozni a második oltásra, hanem kérni lehet a Johnson & Johnson vakcináját, amelyikből egy adag is elég. Szeptemberben még csak 10-20 csoportot szerveztek ebből a célból, de októberben már naponta érdeklődnek a vakcinaturizmus iránt annyian, mint az előző hónapokban összesen. Németországba is érkeznek vakcinaturisták Oroszországból, főként olyanok, akiknek ott rokonaik élnek. Németország viszont jóval drágább, mint Szerbia, Horvátország vagy Görögország, ezért csak kevés orosz választja ezt a megoldást. Ráadásul itt maga az oltás 500-800 euróba is kerülhet. Ezen kívül fizetni kell egy tolmácsot, aki ezért 60 eurót kér. A másik gond, hogy Németországban a turisták elvileg nem kaphatnak védőoltást. Az orosz utazási irodák ezt mégiscsak el tudják intézni, de ez is pénzbe kerül. Az utazási irodák azt használják ki, hogy az oltási kampány során sok helyen nem kérnek semmiféle igazolványt vagy útlevelet. A Bécsben élő és dolgozó külföldiek szerint az életminőség kiemelkedő az osztrák fővárosban, a helyiek azonban rendkívül barátságtalanok. Nagyra értékelik a Bécsben élő külföldiek az osztrák főváros szabadidős lehetőségeit, tömegközlekedését és egészségügyi rendszerét. Derült ki az Expat City Ranking 2021 című felméréséből, amiről a Die Presse számolt be, erről pedig itthon az Index. Expatoknak hívják azokat a magasan kvalifikált külföldi munkavállalókat, akik életvitelszerűen több évre települnek át egy országba. Az Internations által több mint 12 000 külföldi dolgozó megkérdezésével készített kutatás szerint a világ 57 nagyvárosa közül Bécs végzett az első helyen az életminőség tekintetében, az összesített listán azonban csak a 14. lett. Az osztrák fővárosnak ugyanis van egy szépséghibája az ott élő és dolgozó külföldiek, azaz az expatok szerint. A megkérdezettek 43%-a azt mondja, hogy a bécsiek valamennyire, 39%-a szerint kifejezetten barátságtalanok a külföldiekkel. A barátságosság indexen Bécs az utolsó helyen végzett. A felmérés szerint a helyiek távolságtartó és morcos természete az oka annak, hogy az expatok 28%-a szerint nehéz beilleszkedni a helyi kultúrába, 44% szerint pedig nehéz új barátokat szerezni. Az Internations összesített listáján az expatok számára a legjobb város Kuala Lumpur, a legrosszabb Róma. Budapest a 32. az összesített listán. A magyar főváros életminőség tekintetében összességében a 35. szabadidős lehetőségek és időjárás terén a 18. tömegközlekedésben szintén a 18. a biztonság és politika terén a 41., az egészség és a környezet terén pedig az 51. helyen végzett. A helyiek barátságosságát vizsgáló listán Budapest a 39., a helyi nyelv elsajátításának egyszerűségét tekintve pedig 56. Krúdi Gyulát ábrázoló szobor jelent meg nemrég Budapest belvárosában a Klotild palotánál. A szobor feltűnése nagy meglepetést keltett, pedig már korábban is lehetett tudni, hogy felállítják, ugyanis egy hónapja a Mai Belváros Facebook oldalán közölték, hogy a szobrot hamarosan felállítják, miután ezt az 5. kerületi képviselőtestület jóváhagyta, írta az Index. A szobrot, amelyet Lelkes Máté, Máté Krisztián és Meszlényi János szobrászművészek alkottak, végül november 16-án helyezték el a Duna utca Ferenciek tere felé eső végénél. Krúdiról azért itt emlékeztek meg, mert itt működött a belvárosi kávéház, amelynek rendszeres látogatója volt. A szobor Krúdi szoborasztala mellett egy üres szoborszék is van, amire bárki leülhet és megpihenhet az író mellett. Jó ötlet. Az viszont érthetetlen, hogy a műalkotáson egyébként semmilyen felirat nincs, ezért az emberek többségének fogalma sincs, hogy pontosan kit is ábrázol a szobor. Figyelmeztették a sofőröket Nagy-Britanniában, hogy aki az ünnepi időszakban karácsonyi ruhában ül a volánhoz, az 5000 fontos pénzbírságot is kaphat, írta az Index. A ruházatba beletartoznak a karácsonyi pulóverek, a téli csizmák, a kabátok és a mikulás ruhák is, vagyis olyan ruházat, amely nem alkalmas a vezetésre, mert veszélyeztetheti a jármű irányítását. A Kressz szerint a sofőröknek meg kell győződniük arról, hogy a ruházatuk és a lábbeléjük semmilyen módon nem akadályozza a vezetést. Márpedig a magas sarkú vagy magas talpú cipők, a csizmák korlátozhatják a boka mozgását, így hatással lehetnek a pedálok használatára. Emellett a díszes ruházatok, a jelmezek a láthatóságot, a kormányzást és a sebességváltó használatát is befolyásolhatják. Balesetet okozhat, ha olyan öltözékben vezet valaki, vagy befolyásolja a vezetési képességeit. Továbbá arra is figyelmeztettek a szakemberek, hogy a jelmezekkel, csillogó ruhákkal elvonják más vezetők figyelmét, és ez gondatlanságnak minősülhet. És végül még mindig a karácsonyi öltözetről, az idei lesz a 6. alkalom, hogy a leggicsesebb felsőnket magunkra öltve futhatunk a jótékonyság jegyében. December 11-én ráadásul nem csak Budapesten, de Debrecenben is elstartol a Ronda Pulcsis futás. A karácsonyi Ronda Pulcsis futáson résztvevőknek nem kell más tenniük, mint előkapni a leggicsesebb, legrondább vagy legviccesebb karácsonyi pulcsijukat, és összekészíteni a rászoruló családoknak szánt csomagot. Az idei esemény rendhagyó, hiszen a sportolók Budapesten eddig a Margit-sziget futópályáján mutathatták meg a legrondább pulcsikat a nagyközönségnek, most viszont a Városligetben találkoznak majd. A futás 10:30-kor indul, a liget déli bejáratától a Városligeti futókörön elfut a csapat, többek között a Millennium háza, a Rózsakert mellett is, hogy aztán a Mikulás gyárhoz érkezzen. Debrecenben a belvárosban futnak majd a ronda pulcsisok. Ugyancsak 10:30-kor indul a futás a Baltazár térről, a futáson a DVSC labdarúgó csapata és női kézilabda csapata is részt vesz. A szervezők a tárgyi adományokat a futás helyszínén várják, innen szállítják majd tovább a segélyszervezetek részére. Mind a debreceni, mind a budapesti futáson ingyenesen, kizárólag védettségi igazolvánnyal lehet részt venni, közölték a szervezők. Most muzsikálunk, majd a hírek után egy paleoantropológussal arról beszélgetek, hogy vajon valóban első András földi maradványait találták-e meg a Tihanyi Bencés apátság királysírjában. Tartsanak velünk!